Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Február 18-án késő délután hamvazó szerdán a Szent Atya közös imádságot vezetett, amelyet bűnbánati körmenet követett a Santa Sabina Bazilikához. A körmeneten bíborosok, érsekek, püspökök és szerzetesek, valamint hívők is részt vettek. A Santa Sabina Bazilikában 14. Leó pápa vezette az eukarisztikus ünneplést a hamu megáldásának és a hamvazásnak a szertartásával. A Szent Atya homíliájában kiemelte, ismerjük be bűneinket, és egész szívünkkel forduljunk Isten felé. Február 20-án pénteken különleges kiállítás nyílik Budapesten, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, a Safeguarding Gyermekek Biztonsága Egyházi Környezetben elnevezésű projekt keretében. A megnyitón beszédet mond, és a bántalmazások áldozataiért imádkozik Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A kiállítás célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a kiskorúak védelmére, valamint az online elvégezhető tanfolyamra. A program megálmodói szerint a kiállításon bemutatott művészeti alkotás az egész társadalmat szólítja meg. Új épületbe költözött a Máltai Szeretett Szolgálat Nagykanizsai Fogadó Szenvedélybetegek Integrált Intézménye. A tágas modern, a tevékenységhez minden tekintetben megfelelő ingatlant a múlt héten adták át. A fogadóban 2006-tól kapnak segítséget a Nagykanizsán élő szenvedélybetegek. A közösségi ellátás 2020-tól nappali ellátással bővült. Jelenleg közel 70 főről gondoskodnak. Március közepétől válik elérhetővé a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a kormányülés szünetében arról is beszélt, hogy leállítják a dízel szállítást Ukrajna felé mindaddig, amíg Kijev helyre nem állítja a szállítást a Barátság kőolaj vezetéken. A kormány tegnap döntött a stratégiai olajkészletek felszabadításáról is. A szlovák kormányfő közölte, Szlovákia is leállítja a gázolaj szállítást Ukrajnába. 4 éves csúcsra 74,9%-ra emelkedett a magyar GDP arányos államadósság 2025 végén, írta a portfólió a jegybank adatai alapján. A költségvetési hiány ugyanakkor a vártnál kisebb, 4,7%-os volt tavaly. Az idei évre 5% a hivatalos hiány cél. A vasutasokkal együtt követelik a BKV dolgozói a korkedvezményes nyugdíj visszaállítását. Az Egységes Közlekedési Szakszervezet arról ír, az ügy alapját a Győri Lázár Infón elhangzottak adták, amely szerint a közlekedési miniszter kész megvizsgálni a korkedvezmény visszaállításának lehetőségét a mozdonyvezetők és a MÁV csoporthoz tartozó volánbuszos járművezetők számára. A közlekedési minisztérium nem tárgyal tovább a fuvarozókkal a kiszivárgott hangfelvétel miatt. Hatházi Ákos osztott meg egy hangfelvételt, ami Lázár János és a fuvarozók egyeztetésén készült. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hévutasok 2030-ra, ígéri az Építési és Közlekedési Minisztérium. A tárca közösségi bejegyzése szerint egy új beszerzési eljárás kiírásának adottak a jogi feltételei. A tender lefolytatására az uniós források szabta határidőn belül is van lehetőség. Jelentősen bővülhet az új lakások kínálata, miután újabb 11 lakásberuházás kaphat kiemelt státuszt. Hívja fel a figyelmet az ingatlan.com. A portál azután közölte ezt, hogy újabb kiemelt lakásfejlesztési projekt társadalmi egyeztetése kezdődött meg az Otthon Start program részeként. Ezzel 25-re bővülhet a nemzetgazdasági kiemelésben részesített beruházások köre. Végül az időjárásról. Nagy részt borult lesz az ég, de a nappali órákban a déli tájakon akár hosszabb időre is szakadozottabbá válhat a felhőtakaró. A csapadékzóna erősödik hazánk fölött, főként az északi északkeleti ország rész fölé helyeződik. Néhol ónos esőre is lehet számítani. A hőmérséklet 10 és 15 fok körül valószínű. Estére mínusz 1 és plusz 9 fok közé hűl le a levegő hőmérséklete. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád. Azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesén, ahol az utunk egyszer véget ér.
Veled együtt íródik a történetem, hegyen völgyön át a déli pápos ösvényeken. Több mint 1000 éves történelem vezet oda, ahol nincsen tengerám, de van tengernyi csoda. Mindent látok falak, amin nem fogtak a golyók, égig érő tölgyek, mindent átkaroló folyók. Ameddig a sok forrás vizet, addig a nap fényt ad, termést a föld, harmóniát a négy évszak. Én csak azt ígérem, mindegy merre visz az élet, bármerre is járok, mint egy fecske visszatérek. Minden hibád ellenére mindig hazahozzád, mert én itt szeretlek, varázslatos Magyarország.
Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád. Azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér.
Mesés panorámák, festői tája fogja lettem. A megörökített pillanatoktól lesz jobb a kedvem. Nem kell sietnem, nem kell térerő. Itt találtam magam, pedig a nap sem bújt még elő. A füzek is vidáman lengenek a vízparton, ősi nyugalom ő mind a 10 nemzeti parkon. Az élet egyszerre születik és múlik el. A lelkem a pilisben a föld szíve tölti fel. Annyi mindent nem láttam még, de ígérem, az leszek jó vendég. Itt hagyom ezt a képet, de vigyázz rá, itt találsz rám, ha elmentem világgá.
Benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád. Azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér.
Hogy van mögöttem az összes fűszálat is. Fogd a kezem és tarts az ismeretlenbe is velem. Hogy mi is eltűnünk, ahogy a világ változik hirtelen. De minden, amit tettünk, itt marad veled. Egy film tekercsen,
mert minden, ami számít, itt marad neked egy film tekercsen. Lehet csak benned látom a múltam, ezért kötnek még hozzád azok az évek, amiket régen veled együtt éltünk át. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér. Valahol itt kezdődik mindegyik régi mesét, ahol az utunk egyszer véget ér.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetünk egy mai miskolci programról, a civil lét aktualitásairól, a civilek aktivitásáról, 1% kampányról, pályázati határidőkről és szakmai segítségről. Ezután benné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Apói-Zemplén vármegyei önkormányzat elnökasszonya lesz a vendégünk, eredményekről, vármegyei értéktár bizottságról, áprilisi választásról és az Edelényi kastély üzemeltetéséről is lesz szó. Tartsanak velünk, érdemes! Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek téged és a hallgatókat is.
A mai napon egy együttműködéses projekt valósul meg, miről is szól ez?
Ez bizonyos sokan tudják, hogy Miskolc az egyike annak a 100 városnak, amelyiken klímasemleges missziót valósít meg, tehát azt vállalta, hogy záros határidőn belül 2030-ig az károsanyag kibocsátása az nulla lesz, tehát nem bocsát ki többet, mint amennyit egyébként a megtisztítani képes a város, tehát hogy így ezt hívják ilyen zero emissziósnak, tehát hogy pont ugyanannyit bocsát meg, mint amennyit egyébként semlegesíteni képes. És ennek a keretében a városban zajlanak többféle tevékenység, maga az önkormányzat is valósít meg képzéseket, workshopokat, illetve hát ilyen klímasemlegességhez kapcsolódóan energetikai tanúsítványokat is tud adni a Győri-Kapu városban élőknek. A Miskolci Egyetem kutatásokat valósít meg a hulladékkibocsátással kapcsolatban, energiatakarékossággal, és van egy harmadik eleme, ez pedig a lakossági szemléletformálást célozza, ebben dolgozunk mi a HÁRFA alapítvány megbízásából. Tehát ennek ma lesz ennek az elsorozatnak, amit mi vállaltunk 4 alkalom, az utolsó állomása a közlekedéssel foglalkozik, azzal, hogy a Győri-Kapu városrészben, illetve átétesen az egész városban, hogyan lehetne a közlekedést zöldebbé, környezetbarátabbá tenni.
És hogyan lehetne?
Hát ez jó kérdés, mert közösen kell majd gondolkodnunk a mai nap folyamán erről. Nyilván egy olyan szakértőt kerestünk, aki alapvetően ezt a kerékpározás oldaláról tudja jobban megközelíteni, de nem kizárólagosan, tehát a Philip Teofil egyébként egy ökológus mérnök, ő fogja vezetni ezt a workshopot, de nem az a lényeg, hogy mi meg tudjuk mondani, hanem az, hogy közösen gondolkodjunk, és hogy ezáltal egy picit közelebb vigyük az embereket ahhoz, hogy ők is tegyenek a saját életük egy kisebb lépést, egy kisebb vállalást.
Kiket hívtatok erre a workshopra érdeklődőként, akár hozzászólóként?
Hát ez a projekt, amiben a város és Pécs is részt vesz, ennek a minta területe, tehát ennek a pilot projektnek a területe, ez a Győri-Kapu, tehát elsődlegesen a Győri-Kapuban élőket várjuk, de másrészt természetesen szívesen, hiszen nem csak magát a városrészt néznénk meg, hanem akár a környezetet is, tehát mondjuk a túrázási lehetőségek ebben épp úgy benne vannak, mint az, hogy a városrészen belül hogyan közlekedünk, nyilván úgy kapcsolódik össze, hogy valahogy vonzóvá kell tennie azt, hogy átüljenek az emberek olykor autóból a biciklire, a legkézenfekvőbb, hogyha ezt egyébként valamilyen először szabadidős formában teszik be, és utána lehet erre igazából rákapni.
Mennyire alkalmas jelenleg a városrész a kerékpározásra?
Szerintem igen, illetve az ott élők azért abból a szempontból szerencsés helyzetben vannak, hogy akár a belváros irányába, akár a másik irányba, a Diósgyőr felé el tudnak indulni, tehát vannak kijelölt útvonalak. Nyilván azért ez a szokásos problémák megvannak, ami a kerékpárosok és a úgy általában az autósok együttélése okoz, tehát hogy tanulni kell mindenkinek. De egyébként ez a város, ez meglepő módon szerintem a városnak az egyik legzöldebb, meg legtudatosabb városrésze ebből a szempontból is.
Hol lesz ez a fórum, és mikor?
Ez az IFI házban lesz a mai napon, 16 órától, viszont ilyen másfél-két órán keresztül tart, tehát hogyha valakinek mondjuk úgy érne véget a munkája, akkor még simán oda fog érni rá, és itt a dolognak a lényege nem az előadás, hanem az, hogy közösen, csoportosan tudjunk esetleg gondolkodni, nem kifejezetten a kerékpározásról, bármi más szóba kerülhet, ami azzal kapcsolatos, hogy hogyan lehetne energiabarátabb, klímabarátabb módon közlekedni, tehát ebbe azért beleférhet az is, hogy az autóinkat megosztjuk, tehát az is, hogy olyan szolgáltatások épülnek a városrészben, amik kiváltják azt, hogy messzre kelljen menni, úgyhogy igazából mi ebből az irányból szeretnék egy picit közelíteni, most nem is a tömegközlekedés irányából, hanem abból, hogy a saját közlekedésünk hogyan lehet jobb.
Regisztrálni szükséges a találkozóra?
Hogyha megteszi, akkor a Facebook oldalunkon a civil központ borsodalon megteheti. De ha valaki nem regisztrál, azt is szívesen látjuk egyébként, úgyhogy bárki jöhet.
Most zenélünk egy kicsit, utána egyéb projektekről is beszámolunk.
Két hete csak egy nótát hallgató,
yeah.
Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgetünk. Milyen aktualitásokról tudunk beszámolni, több határidő is következik majd, tehát akár az adózás szempontjából, miről tudunk beszámolni?
Hát, hogyha valaki a műsort, ezt nem csak Miskolcon hallgatják, hanem környező településeken is, a falusi civil alappályázata az 20-án jár le, tehát aki még folyamatban van, vagy nagyon gyors, és még el akarja kezdeni a pályázatot, akkor van azért rá egy napja megugorható, tehát ez az, ami az 5000 fő alatti településeken működő szervezeteket támogatja, ingatlan beszerzésre, vásárlásra, gépjármű beszerzésre, eszközbeszerzésre, rendezvényszerzésre, szervezésre lehet pályázni, meg lehet találni a Bethlen Gábor alapkezelőnek a honlapján a bg.rt.hu oldalon, illetve természetesen a mi oldalunkon is az erke.hu. Azért, hogyha valaki rutinos pályázat, akkor aznak mondom, hogy tulajdonképpen másfél óra alatt ezt simán meg lehet hozni, úgyhogy aki ma nem alszik, akkor az egy kellemes elfoglaltság lehet neki, hogy itt a környező településekről ezt benyújtsa. Ami fontos, hogy az elmúlt időszakban kijöttek a nemzeti együttműködés alappályázatának az eredményei. Gyakorlatilag az értesítések folyamatban vannak. Most van az, amikor a szerződéskötési dokumentumokat vissza kell küldeni a szervezeteknek. Ennek kapcsán azt érdemes kiemelni, hogy a aláírási címpellent kell benyújtani, akkor, hogyha a szervezetnek 2024-ben, 2025-ben nem volt ilyen dokumentuma benyújtva, akkor mindenképpen, ha be volt, akkor elég egy nyilatkozatot, természetesen kellenek a banki felhatalmazó levelek, ilyenkor ugye ezek a bizonyos inkasszó papírok, illetve van egy új nyilatkozat, amit a pályázóknak be kell nyújtani, ez az átláthatósági nyilatkozat. Ha valaki nem boldogul benne, akkor nyugodtan keressen meg minket a civilközpont@erke.hu e-mail címen, vagy pedig a telefonszámunkon, és tudunk neki mintát küldeni, hogy ezt hogyan kell kitölteni. Ugye 8 nap áll rendelkezésre, hogyha valakinek valami ezt nem tudja a 8 napot teljesíteni, nem kell megijedni, nem fog elveszni a támogatást, de megköszönjük, hogyha a támogatót azt értesíti erről, és nyilván ilyenkor mindig elő szokott fordulni, hogy akkor jár, de valakinek éppen a megbízatása, amikor ezt alá kell írni, nem veszik el a támogatást, ezekre is van megoldás, keressenek minket, így a 46-6-11-5-5-9 számon el tudjuk mondani, hogy mit kell például ilyen esetekben tenni. Ami még fontos, a korábbi évekről zárulnak le pályázati elszámolási határidők március 2-ig a Városi Civil Alapnak a 2024-es pályázatait kell lezárni, tehát hogy aki ebben benne van, az nyilván már, illetve az biztos, hogy megkapta már az erről szóló értesítést, tehát figyeljen oda az elszámolási határidőre. Ami még ebből az, ami fontos, az az, hogy közben azért elindult lassan az 1% kampány. A megyénkben közel 1980 szervezet az, amelyik 1% fogadására jogosult, tehát 1980 egyesület alapítvány várja az 1% felajánlásokat. Ahhoz, hogy ne kelljen ezt így egy ilyen nagy táblázatban bonyolultan keresgélni a szervezeteknek, az erke.hu oldalon feltettünk egy térképes keresőt, tehát akár a környező utcában lévő egyesületeket is megtalálhatja valaki Miskolcon, vagy a teljes Borsod megyében. Azért jó, mert ebben a keresőben nem csak helyszínre lehet keresni, hanem azt is megtaláljuk, ami mondjuk még a NAV-os adatbázisban sem jelenik meg, hogy ez a szervezet működik-e, mennyit fogadott a tavaly felajánlót, mi a célja, tehát nem csak az jelenik meg, hogy az adószáma mi, meg, hanem az is, hogy mivel foglalkozik konkrétan, úgyhogy ajánljuk mindenkinek, hogy ezt használja, és ami legfontosabb, azt kérjük mindenkitől, hogy támogassa a szervezeteket, tehát válasszon egyet, ami szívének kedves, és ajánlja fel az 1%-át majd.
Az előző évek tapasztalatai alapján milyen az aktivitás a felajánlások tekintetében? Például kik a legnépszerűbb szervezetek?
Hát, ha megnézzük, akkor stagnál, tehát, hogy körülbelül ugyanannyian ajánlották fent a tavalyi évben, mint az azt megelőzőben. A felajánlott összeg az a növekedett, viszont a felajánlók, tehát ahogy a jövedelem növekszik, nyilván ilyen szempontból az felajánlott összeg is emelkedik. A legnépszerűbb szervezeteknél egy változást látunk az elmúlt időszakban. úgy tűnik, hogy az állatvédő szervezetek azok például ilyen szempontból kezdenek népszerűbbé válni a felajánlók körében, mint mondjuk az egészségügyel foglalkozó szervezetek, amin mondjuk ilyen szempontból el lehet gondolkodni, hogy ennek mi az oka. De még, ez még nem jelenti azt egyébként, tehát nyilván a gyermek és egészségügyi szervezetek azok, amik a legtöbb forráshoz jutnak ilyenkor, a szociális terület az meglepően kevéshez, népszerű még ilyen szempontból a médiának a támogatása, tehát ez is ilyen szempontból egy új elem, hogy a kritikus, a kormánykritikus médiának a termékei ezt a platformot nagyon ügyesen tudják használni, tehát egészében tudják hirdetni a felajánlást, pont ezért mondjuk ez is közrejátszik abban, hogy szemre láthatóan többen támogatják, tehát az állatvédők és a média az, ami ilyen szempontból új szereplőként lépett be, és egy picit háttérbe szorította ilyen szempontból a klasszikus kulturális, szociális területen tevékenykedő szervezeteket, de azt javasoljuk, hogy ebben a keresőben pont ezért nézzék meg, hogy hát ha van még más terület is, vagy más tevékenység is, ami mondjuk ugyanilyen értékes lehet.
Milyen a civil élet itt Miskolcon? Mi a tapasztalat? Mennyire aktív és mennyire jó mondjuk akár a lobby tevékenység, akár a közösségépítő tevékenység egyes csoportoknál?
Miskolcon közel 1000 szervezet van, tehát ilyen szempontból, hogyha megnézzük a városok közül, csak Pécsen, Szegeden és Debrecenben van, meg nyilván Budapesten a szervezet, tehát ilyen szempontból a szervezetek számát tekintve kifejezetten sokan vannak. Ez összefügg azzal is, hogy nyilván, ahogy az intézmények ide koncentrálódnak, szükség van ezeket támogató alapítványokra, úgyhogy gyakorlatilag ezt el lehet mondani, hogy nincs olyan oktatási, szociális intézmény, amelyik ne lenne civil támogatása, ne lenne civil háttere is. Az egyesületeknél úgy érzem, hogy most van az, amikor megint egy ilyen hullámvölgyből kikeveredés kezdődik, tehát egy picit mindenki jobban összeszedte magát. Ezek a 400 ezer forintos egyszerűsített támogatások, amiket a Nemzeti Együttműködési Alap biztosít, arra mindenképpen jók, hogy mondjuk a szervezeteknek a működését, tehát mondjuk a könyvelését megoldott. Ugyanakkor ennek a hátulütője viszont az, hogy azt látjuk, hogy bizonyos programok meg hiányoznak, tehát hogy hiányoznak az igazából, tehát nem nagy volumenű, hanem mondjuk azok, amik ilyen kisebb, vagy település részeket tudnának megmozdítani. De ez is változni fog. Mondjuk ilyen szempontból éppen most már megjelent a városnak a felhívása arra, hogy indul egy közösségfejlesztési pályázat, abban mondjuk ilyen maximum 50 millió forintra tudnak pályázni városi civil szervezetek, tehát hogy az a hézag, ami most van, hogy a nagyon kis kezdeményezések, illetve a nagyok fognak működni, most be tudnak lépni ilyen közepes méretű projektek is.
És várjátok ti is szeretettel a civil szervezeteket, ha bármilyen segítségre van szükségük, mondjunk elérhetőségeket így beszélgetésünk végén.
Az erke.hu oldal, ami a legfontosabb, ugye ez a honlapunk, ezen minden hírt felteszünk azonnal, nem csak nyersen, hanem a magyarázatokat is hozzáteszik, hogy mi miért van. A Facebook oldalunkon elérhetőek vagyunk a civil központ Borsodra rákeresve, kiadja, ott is az eseményeink is, és tehát a szakmai anyagok is elérhetők. A telefonszámunk a 46 611 559, illetve az erke.hu-n megtalálható a másik telefonos elérhetőségünk is, és civilközpont@erke.hu, ahol a e-mailben lehet. Nagyon sokan egyébként ezt a telefonszámot, e-mail címet onnan tudják, hogy a bíróságnak a végzéseiben is szereplünk.
Nagyon szépen köszönöm, Palik Zoltán, a beszélgetést.
Igazán nincs, mint én köszönöm.
Egy régi arc, egy régi kép, csodart a szél feléd. Egy régi hang, egy állomás, a régi múltból százszor visszajársz. Úgy szeress, ahogy bírsz, velem hidd el, mindent kibírsz.
Benné dr. Gál Boglárkával, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei közgyűlés elnökasszonyával beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok mindenkinek!
Nagyon sűrű az élete, elég nehéz volt akár időpontot kérni is, tehát ez egy nagyon kemény időszak, ugye?
Hát mindenki számára egy munkával teli időszakról beszélünk. Nagyon fontos az, hogy folyamatosan fejlődjenek a településeink, és ezt a munkát el kell végezni.
Mik a legfontosabb aktualitások, miről döntenek mostanában?
A vármegyei közgyűlésben múlt héten volt testületi ülésünk, közgyűlésünk, ahol három nagyon fontos napirendi pontot szeretnék kiemelni. Az egyik a megyei önkormányzat költségvetése volt, amelyet nekünk is el kell fogadnunk minden év februárjában, de ezt kell tenniük a települési önkormányzatoknak is. Azt gondolom, hogy ez mindannyiunk számára, nem csak mint vármegyei önkormányzat, hanem minden települési önkormányzat számára egy fontos dátum minden éven. Tehát elfogadtuk a vármegyei önkormányzat költségvetését, illetve két másik olyan fontos napirendi pont volt, amelyet a 2026. február 5-i közgyűlésre vittünk be. Az egyik Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye manifestuma. Hogy ez mit jelent, azt szeretném nagyon röviden kifejteni. Ez egy olyan dokumentum, ami tulajdonképpen a gyökereinket, az identitásunkat, a vármegye életét, múltját, kulturális örökségét mutatja be, amire büszkék vagyunk. Illetve ezen kívül egy fontos napirendi pont volt, ez pedig a Tisza pártnak a 2027-2035 konvergencia programjának az elutasítása, amit pártpolitikától függetlenül hoztunk be a vármegyei közgyűlés elé. Azért tartottuk fontosnak ennek a csomagnak a tárgyalását. Egyrészt a Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének az elnöke küldte el minden önkormányzatnak az országban ennek az elutasítását, mert ez mindannyiunkat érinti. Elnök úr azt kérte, hogy csatlakozzunk a megszorító csomag elutasításához, és a vármegyei közgyűlés erről döntött is a múlt héten, aminek tulajdonképpen az a jelentősége, hogy ahogy mondtam, pártpolitikától függetlenül én azt gondolom, hogy minden települési önkormányzat úgy gondolja, ahogyan mi nem szeretnénk megszorításokat a jövőben. Mi építettünk az elmúlt 15 évben, ha a vármegye 358 települését nézem, a 358 település tekintetében elindult egy fejlődés, ez minden településen láthatók, óvodák, bölcsödék, iskolák, energetikai korszerűsítések, szociális alapszolgáltatások fejlesztése, csapadékvízelvezetés, önkormányzati fenntartásban, tulajdonban lévő ingatlanok felújítása, útfelújítások, ezek mind-mind olyan fejlesztések voltak, amelyek a vármegye lakosságának a mindennapi életét segítik és szolgálják. Ezzel ellentétben a Tisza csomag nem ezt képviseli a jövőt illetően, tehát nem az építkezést, hanem az adókat, az adóztatást, a vállalkozások terheinek növelését, adókedvezmények megvonását, a nyugdíjrendszer átalakítását, igazából mindenkit érintve, ha csak a vármegyét nézem, hiszen érinti a családokat, érinti a fiatal szülőket, érinti a nyugdíjasokat, érinti a vállalkozásokat, ami ellentétes azzal, amit mi az elmúlt 15 évben tettünk, és ahogyan végeztük a munkánkat. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy csatlakozunk Szita Károly elnök úr kezdeményezéséhez, hiszen mi a jövőben is építeni szeretnénk, dolgozni szeretnénk, ez pedig csak úgy működik, hogy továbbra is fejlődik a vármegye, fejlődnek a települések, továbbra is különböző beruházásokat hajtunk végre egy-egy településen, és függetlenül attól, hogy ez egy 50 fős, 100 fős vagy több tízezer fős település, ez mindenkit érint, hiszen az alapvető szolgáltatások igénybevétele az a mindennapi életünk része. Gondoljunk csak bele, nekem is van két gyermekem, iskolai, óvodai nevelés, nem mindegy, hogy milyen alapvető vagy milyen feltételekkel tanulnak a gyermekek. A magyar kormány az elmúlt 15 évben mindent megtett annak érdekében, hogy mind az oktatásban, mind az egészségügyben, mind a szociális ágazatban ezek a fejlesztések megvalósuljanak, hiszen ha csak a top vagy a top plusz forrásokat nézzük, amit a Vármegyei Önkormányzat koordinált az elmúlt 15 évben, akkor én azt gondolom, hogy óriási sikereket és óriási eredményeket értünk el az elmúlt időszakban. Ez összességében a két programozási időszak 2014-től 20-ig és 2021-től 2027-ig, ez közel 300 milliárd forintot jelent a vármegyénkre nézve.
A költségvetéssel kapcsolatban mik voltak a legfontosabb viták, vagy a legfontosabb kérdések?
A költségvetésnél nem volt vita. Igyekszünk mindig egy átlátható, korrekt, mindenki számára érthető költségvetést letenni a közgyűlés elé. Nem volt vita a költségvetéssel kapcsolatban.
És a számokat tekintve mik a változások, vagy mik azok a prioritások, amikre nagyobb fókuszt helyeztek esetleg?
Mi nem panaszkodunk, sőt, a Vármegyei Önkormányzat több projektet is koordinál. Ennek köszönhetően a Vármegyei Önkormányzat költségvetése az elmúlt időszakban megnövekedett, amíg a projektek futnak, tehát amíg megvalósítás időszakában vannak, addig ezek a projektköltségek a mi költségvetésünket is növelik, és ahogy a projektek lassan zárulnak, úgy futnak ki a költségek is. Több projektet is megvalósít a Vármegyei Önkormányzat hivatala, így például a Vármegye épületének energetikai korszerűsítése, az aradi csabai kapui ingatlan teljes körű felújítása, két ingatlan teljes körű felújítása, energetikai korszerűsítése. A Vármegyei Humán projektünkkel már szinte minden települési önkormányzat találkozott itt a Vármegyében az elmúlt két évben, de hogyha előtte a megyei identitást nézem, akkor azt gondolom, hogy a 358 település 90%-ára már eljutottunk a különböző programokkal. Aktív turisztikai fejlesztéssel kapcsolatos projektjeink vannak a Vármegye számos térségében. Foglalkoztatási paktum 2 projektet indítottuk 2021-ben a Vármegyei Kormányhivatallal együttműködésben, konzorciumban, illetve a Bora 94 Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye fejlesztési ügynökséggel. Ezek a programok folyamatosan futnak, és igyekszünk a legjobb tudásunk szerint ezeket a programokat megvalósítani.
Zenélünk, és folytatjuk ezt a beszélgetést.
Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk. Ma minden szép, de hátunk mögött megkísért a múlt. Gyere álmodjunk az álmunkról, lehetsz hullám a vízesésben. Gyere mondd el most, ami rólad szól. Ha szakad a part, sodor a szél, minket semmi volna még.
Valamiben mindig keresem a bajt, csak a szene maradt velem, ez az, ami hajt. Mindig ilyen voltam, találtam helyet magamnak, ahol megvárom egyedül a vihart, yeah. Kicsit maradok még, néha beleteszem a kezem a tűzbe. Igen, valamire nem lehetek büszke, de egyedül kerestem, melyik ajtó kell, yeah. És onnan is tudták ezek, hogy mi van itt bent. Soha nem volt benned, és senki, amikor kellett. Megtanultam, melyed él, és sohasem bántott, mert elélkül nem lennék itt. Mindig ilyen a körforgás, lezuhan, amit feldobtál. De én maradok, wow, 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 wow.
Ha szakad a port, sodor a szél, minket semmi volna még. Ha nem találsz, akkor se fél. Téged semmi volna még, ha az otthon benned él, benned él.
és lezuhan, amit feldobtál, de én maradok, wow, 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 wow.
Dr. Gál Boglárkával, a Borsoda Bújz Emblémvár megyei önkormányzat elnökasszonyával beszélgetünk.
Így február közepén talán még nem olyan késő az előző évre visszatekinteni, mik a legfontosabb eredmények, amiket kiemelne 2025-ből?
A 2025-ös évnek a vármegyei humán projektjeink megvalósítása volt az egyik központi feladat, illetve mindazon projektek, amikről az előbb beszéltem, hiszen ezek 2025-ben indultak. A megyei humán projektünk korábban folyamatos, tehát a foglalkoztatási paktum, a vármegyei önkormányzat energetikai korszerűsítése, illetve egészen 2027-ig a megyei humán projektek. A megyei humán projektekből több száz programelemet valósítottunk meg az elmúlt éven. Összességében több mint 20 000 emberhez jutottunk el közvetlenül, illetve egy nagyon-nagyon szép feladat, ami 2023-tól az egyik kiemelt önként vállalt feladatunk, az Edelényi Kastélysziget üzemeltetése. Ez is egy központi eleme a működésünknek, hiszen korábban a vármegyei önkormányzat 2012-ig látott el hasonló feladatokat, és 2012 után 2023-ban is megkaptuk ezt a, vagy megkaphattuk ezt a nemes feladatot, ami mindannyiunk számára egy kihívás volt, hogyha mondhatom így, egy nagyon szép kihívás, ezzel a kihívással sikerült megbirkóznunk. El kell jönni, meg kell nézni az Edelényi Kastélyszigetet, és mindenki elmondhatja azt, hogy milyen is, hogyan is működik, kicsit beleláthat a működésébe, és akár össze is tudja hasonlítani az előző időszak működésével.
Mi volt a koncepció, ha már a Kastélyszigetnél tartunk, akár a programokkal kapcsolatban, amivel megtöltik?
Hát mindenek előtt igyekeztünk a családokat megcélozni a különböző programjainkkal, hiszen ha a családoknak tudunk programot ajánlani, akkor ez azt jelenti, hogy nem csak a szülők, hanem a gyermekek és akár a nagyszülők is ellátogatnak hozzánk. És így igyekeztünk olyan programokat népszerűsíteni, olyan programokat kínálni a lakosságnak, ahol a család minden tagja megtalálhatja tulajdonképpen azt az időtöltést, amit egy kastélylátogatás során esetlegesen úgy gondolják, hogy azért jönnek az Edelényi Kastélyba. Tehát a család minden tagjának kínálunk különböző programelemeket. Nagyon fontos, hogy mind a gyermekeknek, mind az aktív korosztálynak, mind pedig a szépkorúaknak tudjunk különböző program lehetőséget biztosítani.
Két hónap múlva, április 12-én választások lesznek Magyarországon, országgyűlési választások. Mi a tétje szerintem?
A 2026-os választás tétje az, hogy nemzeti kormányunk marad, és Magyarország kimarad a háborúból, és folytatjuk azt a fejlődést, ami az elmúlt 15 évben jellemző volt az országra és a vármegyénkre, és ezt nem csak szemmel látható módon, tehát épületek, települések fejlesztése, hanem itt tulajdonképpen az a fejlődés, ami az egész országot jellemezte. Itt beszélhetünk a családokról, a különböző kormányzati intézkedésekről, otthonteremtési támogatás, adókedvezmények, 13. havi nyugdíj, 14. havi nyugdíj első részletének a bevezetése, vállalkozások segítése, a különböző területeken dolgozók támogatása, gondolok itt például a közférában dolgozók kedvezményes hitel konstrukciójára, vagy pedig a vállalkozások 0%-os hitelére, illetve minden olyan intézkedésre, ami az elmúlt 15 évben jellemző volt itt Magyarországon. Tehát a tét az, hogy vagy nemzeti kormánya lesz Magyarországnak is Orbán Viktor miniszterelnök úr vezetésével, kimaradunk a háborúból, és folytatódik mindaz a fejlődés, ami jellemző volt az országra, vagy pedig brüsszeli kormánya lesz Magyarországnak, ami azt jelenti, hogy látjuk a nyugat-európai eseményeket, Brüsszel háborúpárti stratégiáját, látjuk azt, hogy minél hamarabb szeretnék Ukrajnát fölvenni az Európai Unióba, gyorsított eljárás keretén belül, amire én azt gondolom, ilyen rövid időn belül példa még nem volt. Ha egy nem uniós ország lesz az unió része, és az uniós ország háborúban áll Oroszországgal, az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az egész unióra érvényes ez a háborús helyzet. Nem azt mondom, hogy készültség, hanem háborús helyzet. Láthatjuk azt, mi történik Ukrajnában. Aki ezt nem látja, meg kell nézni a különböző felvételeket. A pusztulás, a települések porig vannak rombolva, nincs infrastruktúra. Ha ez bekövetkezik, és ne következzen be, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy nem, akkor mi csak a pusztulással számolhatunk.
A vármegye elhelyezkedéséből adódóan is közvetlenül érzi a hatásokat. Akár a mezőgazdaságra is hatása lenne, hogyha az unió része lenne Ukrajna, ugye?
Így van. Az Európai Unió így is különböző megszorító intézkedéseket helyezett kilátásba a mezőgazdaságban dolgozók számára, illetve azon gazdák számára, akik ebből élnek, ebből tartják fönn magukat. Ez a jövedelmük. És ha a következő programozási időszakban, ha a mezőgazdaságot nézzük 2027-től, csökkentik a terület alapú támogatást, nyitott határok lesznek Ukrajna felé, akkor tulajdonképpen mindaz a csökkentik a támogatásokat, az azt jelenti a gazdákra nézve, hogy kevesebb támogatásból kell megvalósítaniuk, művelniük mindazt, mindazon földeket, amelyeken jelenleg is dolgoznak. Ha a szabad termékbehozatal, ha uniós országról beszélünk, és Ukrajnából megindulnak a mezőgazdasági termékek, akkor tulajdonképpen a helyi gazdák nem tudják értékesíteni a saját terményüket, hiszen valahonnan beáramlik, leviszi az árakat a behozott, olcsón behozott terményára, ami azt jelenti, hogy a magyar gazdák tönkre fognak menni.
És a Mercosur megállapodásról még nem is beszéltünk.
És a Mercosur megállapodásról még nem is beszéltünk, ami ellen már tüntettek Brüsszelben, amit a bizottság elnöke úgy írt alá, hogy tulajdonképpen vitára sem bocsájtotta. Ez egy nagyon sajnálatos dolog, és én azt gondolom, hogy nem csak sajnálatos, hanem megengedhetetlen. Ez is a tétje a 2026-os választásnak.
Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.
Csak nézd, még vörös az ég, fekete felhők gyűlnek köréd, káosz a rendben, úgy csak a csendben, a végzet már elért. Bánat hullik rád, bőrödön át, mintha csak szomjad oltanád, tisztább a szónál, mélyebb egy tónál benned ér.
Benné dr. Gábor Glerkával, a Borsodabó-Zemplén vármegyei önkormányzat elnökasszonyával beszélgetünk.
A vármegyei értékterről beszéljünk még. Mi a helyzet a bizottsággal kapcsolatban, és mik a legújabb értékeink, amiket felvettek?
2013-ban jött létre a vármegyei értéktár, vagy megyei értéktár, most már vármegyei értéktár, Borsodabó-Zemplén vármegyei értéktár. Azóta folyamatosan gyarapszik a benne lévő értékek száma. Több mint 70 helyi értéktárbizottságot tartunk számon, és több mint 280 értéket. Körülbelül 2 héttel ezelőtt volt az utolsó értéktárbizottsági ülés, illetve az éven az első értéktárbizottsági ülés, ahol nem csak a vármegyei értéktár beszámolóját fogadtuk el a 2025-ös évet illetően, hanem számos érték került felvételre a vármegyei értéktárba. Elsősorban a gasztronómiai értékek népszerűek. Egy picit most hazabeszélek, ne haragudjanak, én minden értéket nagyon-nagyon nagyra tartok, és nagyon büszke vagyok a vármegyében élő településekre és az itt lévő értékekre, de a januári értéktárbizottsági ülésen az én kicsi falumból származó értékek is bekerültek a vármegyei értékrárba, úgyhogy erre külön büszke vagyok. Ilyen például a tökmagos pogácsa, vagy a töltött harcsa, illetve a kapros hal. Ezek mind-mind olyan gasztronómiai értékek, amelyek újként jelennek meg a vármegyei értéktárban, és én nagyon remélem, hogy hasonlóképpen a többi vármegyei gasztronómiai értékhez meg is ismerik őket az egész vármegyében, és nem csak az egész vármegyénkben, vagy nem csak a vármegyénkben, hanem az egész országban.
Hogyan válhat valami értékké, vagyis hát az értéktár bizottság által elfogadott értékké, hogy működik ez a rendszer?
Ennek egy nagyon egyszerű folyamata van. Először is kell egy települési értéktár, egy helyi értéktár. A helyi értéktár megalakulása után a helyi értéktárba bekerülnek olyan értékek, ami a helyi közösség, amelyek a helyi közösség számára fontosak. Ha a helyi közösség számára fontos értékekből van olyan, amelyet nem csak a településen ismernek, akár egy térségben, vagy országos hírneve van, akkor a települési értéktár bizottság, tehát a helyi értéktár bizottság feltárjeszti a megyei értéktár bizottságba ezt az értéket. Itt be kell mutatni, el kell jönni, be kell mutatni, el kell mondani a történetét, és a vármegyei értéktár bizottság dönt arról, hogy érdemesnek találja-e, hogy a vármegyei értéktárba a helyi érték bekerüljön.
Miért is érdemes bekerülni az értéktárba, a megyei értéktár gyűjteménybe?
Hát egyrészt nem települési szinten marad az érték, hanem vármegyei szinten. A vármegyei értéktárból a magyar értékek tárába mi kérésre továbbíthatjuk az értéket, illetve hogyha egy olyan kiemelkedő értékről van szó, amik már jelenleg a Hungarikumok gyűjteményében megtalálhatók, akkor a Hungarikum Bizottság felé is továbbítható az érték, tehát a Hungarikumok gyűjteményébe is bekerülhet.
Végezetül mit vár 2026-tól? Mi az, amit legjobban vár 2026-tól, ha csak egy-két dolgot emelhet neki?
Megnyerjük a 2026-os országgyűlési választásokat, és folytatjuk vármegyénk fejlődését.
Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben előbb Palik Zoltánnal, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szakmai vezetőjével beszélgettünk a civil lét aktualitásairól. Majd Benné dr. Gábor Glerka, a Borsodabó-Zemplén vármegyei önkormányzat elnökasszonya volt a vendégünk. Eredményekről, vármegyei értéktár bizottságról, áprilisi választásról és az Edelényi kastély üzemeltetéséről is volt szó. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Most elhangzott műsorunkat szombaton délelőtt 9 óra után megismételjük.
Segíthetünk!
Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!